Menni, enni, turizmus, kultúra és gasztronómia. Utazás a koncertek és fesztiválok világában. Élmények, aktualitások, trendek minden hétfőn 11 és 13 óra között a Trend FM műsorán. A szerkesztő műsorvezető Buza Sándor.
Köszöntöm Önöket, ezt a röpke 20 percet arra szánjuk, hogy az Analóg Balaton nevezetű formáció egy kicsit bemutatkozzon. Abból az apropóból beszélgetünk, hogy lesz egy nagyszabású koncert a Paplászló Sportarénában, egy Bonobó koncert. Simon Green fog majd muzsikálni, aki egy egészen speciális elektronikus zenehalmazt fog majd a színpadra tenni, és a fiúkat kérték föl arra, hogy ők legyenek az előzenekar. Zsufa Abba, szevaszaba.
Szia!
És Vörös Ákos, szervusz Ákos.
Szia!
Meglepett titeket, hogy egyébként egy ilyen felkérés érkezett hozzátok, hogy ti legyetek Bonobó előzenekara?
Abszolút. Ahogyan már a folyosón beszélgettünk veled, az elején nem tulajdonítottunk túl nagy jelentőséget, mert nem gondoltuk, hogy ez komoly, mármint, hogy ez tényleg összejöhet, aztán végül is Anna Máriának köszönhetően összejött.
Jó. Persze, ez csak egy ilyen felütés kérdés volt. Alapvetően azért mégiscsak azt kellene elmagyarázni, vagy megmondani a hallgatóknak, hogy milyen típusú zenét játsztok ti? Meg tudjátok határozni? Most, hogy egyébként X az N-ediken variációs elnevezése van különféle zenei stílusoknak, mert régen volt a rockzene, meg a popzene, ezt a köszönjük szépen, valaki énekelt, valaki hangosabban énekelt, meg hangosan gitározott, az már rockzene volt, de azért ma sokkal cizelláltabb a dolog. Hogy tudjátok, milyen skatujába tudjátok besorolni azt a fajta muzsikát, amit ti játsztok?
Szerintem ilyen hangszeres elektronikus zene, ami alatt azt kell nagyjából érteni, hogy rengeteg hangszer felvételt használunk, de emellett azért a végső formáját számítógépen kapja a zene, és az a klasszikus elektronikus zenei dobok, illetve monotonitást azt így magában hordozza ez a zene.
Értem, mindjárt hozzáteszem fel a kérdést, hogy esetleg közelebb vihet például az elképzeléshez az, hogy meséld el, hogy milyen a színpadképetek?
Még annyit akartam hozzáfűzni, hogy van most egy kifejezés, hogy in the box. Lényegében nagyon sokan már úgy csinálnak zenét, hogy a számítógépen.
Aha.
Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy hangkártya, rengetegféle felvétel így megtörténik, és a számítógépen belül ez meg van szerkesztő, ugyanúgy, mint régen egy nagy pulton akár. Ezt ugyanúgy meg lehet mindent így a számítógépen. És ebben az a legjobb, hogy tökre hordozható a dolog, meg hogy bármikor, amikor eszedbe jut, akkor ezt így. És szerintem ebben az a fajta szabadság hozza az elektronikus zenének, hogy így bármikor, bármilyen ötletet, bármilyen formában így át tudsz alakítani.
Hát csak legyen a kezedben, vagy a kezed ügyében egy olyan kütyű, amivel rögzíted.
Igen,
mert az emlékképeid maximum föl tudod dúdolni, de azért nem tudod földudolni.
De hát azért itt a telefon erre nagy segítség, hogy telefonnal felvenni. Meg azért itt sokkal egyszerűbb megoldások vannak, mint régen, amikor ilyen óriási termekben, gyönyörű mikrofonokkal, óriási előkészülettel fel voltak véve azok a témák. Ezt manapság már azért sokkal egyszerűbben meg lehet oldani, és a számítógép segítségével meg így úgy lehet így alakítgatni, hogy aztán az majdnem legalább úgy szóljon.
Ugye volt egy kérdésem, amelyik arról szólt, hogy meséljetek a színpadképetekről. Egyébként én azt gondolom, mert láttam egy-két fotót, tehát ti konkrétan, amikor fönt vagytok a színpadon, akkor nem gitár lóg a nyakatokban.
De az is.
Az is lóghat, és nem egy dob felszerelés mögött ültök. Ha akartok, persze az is lehet, hanem voltak éppen nagyon egyszerűen megfogalmazva egy DJ pult.
Nem így mondanám. Van a számítógép, ami működteti az egészet. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a számítógépen futnak minták, felvett minták, meg vannak üzenetek, amik ki vannak küldve ilyen matrix rendszeren belül, különböző szintetizátorokra, meg olyan dolgokra, amik így vezérelnek bármit, ami hangot ad ki magából. Van ének, meg gitár, ami így az ilyen fő eleme azért az egésznek, és ezt az egészet teszi keretbe az, hogy így a számítógép vezérel különböző dolgokat, amik így matrix rendszerben így egymásba így lehet vinni ezeket a jeleket. Szóval, hogy lényegében az történik, hogy kívülről nézve DJ-zés lehet, mert egy óriási asztalon van rengeteg kütyű, de ez több annál, mert nem az történik, hogy nyomunk egy play gombot, hanem itt azért óriási előkészülete van ennek a zenének, hogy az élőben megszülessen. Szóval azért nagyon sok technikai probléma tud ebben azért így előjönni. Mert sokszor volt az, hogy az egyszerűség kedvéért jó lenne az egészet inkább abba az irányba vinni. Mert sok külföldi előadónál ez látható, akik utaznak a világban, hogy inkább az, hogy az a koncert megtörténjen, meg hogy ne legyen technikai probléma, leegyszerűsítik az egész.
Hát persze, mert biztonságra mennek.
Igen, igen. Viszont itthon meg lehet ugye ezt csinálni, hogy nem utaznak olyan sokat ezek a szintetizátorok, amik egyébként elég komoly szintik, szóval, hogy itt azért azt kell elképzelni, hogy azért nagyon sok minden van az asztalon, és ezek mindegyike nagyon-nagyon
igen, hát ugye dolog. Akik egyébként szeretik az elektronikus zenét, azok persze sokkal többet tudnak róla, de akik csak úgy látják igen. az elektronikus zenét, az valóban azt lát, hogy egy jófésült srác vagy lány áll egy pult mögött, teker különféle gombokat, jön mindenfajta igen. impulzust az egész világból. Ugye rólatok talán azt lehet tudni, vagy tudják, akik ismerek titeket, hogy már 10 éve azért működtök, de például hivatalosan, vagy az első lemez az csak 5 évvel ezelőtt, és innen jön a kérdésem, hogy akkor, amikor egy ilyen nagyon izgalmas és nagyon színes, de statikus zenét játszó zenekar, egy páros, arra adja a fejét, hogy voltak éppen mégiscsak dalokat fog írni, aminek van szövege, aminek van mondani valója. Aztán azt megálmodja, bemennek a stúdióba, meg kell álmodni, és akkor még jöhet az ötlet, hogy fú, most itt legyen még egy triangulum kis csengés, ott pedig majd jöjjön egy légyzümmögés. Na, ezt hogyan lehet interpretálni, vagy ez okoz-e nehézséget, amikor ez egyébként, amikor koncertet adtok, és a közönség azért megy, mert amit megvett nagy lemez vagy lemezt, azt meg akarja hallgatni, ezt könnyű vagy nehéz interpretálni mondjuk egy ilyen zenét játszó esetben?
Szerintem nem az ilyen zenét játszó itt a kulcs, hanem az, hogy konkrétan nekünk kettőnknek. Milyen megpróbálom kifejteni. Szóval mi hozzászoktunk ahhoz, hogy nincsenek befejezett szerkezetek. Minden egyes fellépésen az egy picit máshogy szól. Több ideig játszunk egy részt.
De ez, bocsánat, ez jelenti azt is, hogy mindig van benne egy kis improvizatív lehetőség?
Abszolút, abszolút, abszolút. És ehhez annyira hozzászoktunk, hogy az olyan éveken keresztül ugye úgy játszottunk, hogy nem adtunk ki számokat, vagy ha igen, akkor évente egyet, ami még egy nagy lemezre sem volt elég. És azért hozzászoktunk ahhoz, hogy bármikor csináltunk bármit azzal a számmal. Na most nekünk, kettőnknek inkább az a kihívás, hogy ha be kell fejezni egy számot, és azt kell mondani, hogy jó, ez most 4 perc, 10 másodperc.
Igen, de
ez
a kihíváshoz elérkeztünk, tehát fölkerült egy lemezre, ergo pont van a mondat végén,
igen,
elkészült egy dal.
Elkészült a dal. Na most ezt mi úgy hidaltuk át, hogy nem foglalkozunk vele, és kikerült a dal, de ennek ellenére nem úgy játsszuk őket élőbe. És
ezért nem kövez meg titeket a rajongótábor.
Én azt hiszem, hogy ők annyira hozzászoktak, hogy az elejétől fogva ez van, hogy nem zavarja őket. Nyilván azért azt hozzá kell tenni, hogy drasztikus különbségeket nem csinálunk olyan értelemben, hogy a refrén nem énekeljük.
Persze,
tehát, hogy ilyeneket nem csinálunk benne. Tehát, hogy a verze, a refrén, a kiállás, a nem tudom, outro rész, az ugyanúgy megmarad, csak beleteszünk újabb hangokat, hosszabb a szám, szerkezeten egy picit variálunk. Szóval, hogy azért nem kell, szóval nem úgy kell elképzelni, hogy teljesen.
Jó, hát én azt gondolom, hogy az a szimbiózis, ami kettőtök között van, az nem működhetne úgy, hogy mondjuk nem vagytok már, nem dolgoztok 10 éve óta, de akkor, amikor egy koncerten egy új, tehát jön ugye az improvizációnál maradva, jön egy új impulzus, akkor az Ákos azokat első körben te hívod elő, vagy a te fejedben, mert neked kell, azt feltételezem, neked kell oda nyúlni valamelyik gombhoz, valamelyik befejezetten sávhoz, és ezt földobni, majd
hát azért a váza az fent van. Szóval ezt úgy kell képzelni, hogy rengeteg ilyen, azért mondtam előbb is, hogy ilyen minták vannak, hogy több ezer minta, meg ilyen különböző hangokat adó üzenetek vannak. Uh-huh. Szóval azokat lehet így egymásba fésülni, és az effektekkel, meg mindenféle ezekkel a szintikkel lehet így a hangszínét, meg mindent változtatni. Szóval szerkezetében lehet belenyúlni a számban, úgyhogy például kijönnek dolgok, meg átalakulnak, meg más részek más részekbe mennek át, de ez mondjuk a színpadon ez úgy működik, hogy ez megbeszélés. Szóval, hogy így, ha mondjuk azt érezzük, hogy mondjuk ez a rész még így mehetne, akkor azt így meg kell beszélni, mert így azért így, hogy a váltásokra oda kell figyelni, hogy akkor most mondjuk kiüresedik egy rész, akkor azt így abban mondja, hogy vegyük ki ezt, vagy én mondom neki azt, hogy fiú, akkor ezt most egy kicsit megjátszod, és akkor nem tudom.
Jó, hagyjuk a dagatruhát, másra beszéljünk egy kicsit most egy másik vonáról. Ti hogy jöttetek össze annak idején? Hogy találtatok egymásra?
Hát mi ugye egy ilyen gyerekszínjátszó táborban ismerkedtünk meg, szerintem ilyen 10 éves korunkban, és aztán utána ebbe a táborba jártunk éveken keresztül, és sokkal később, valamikor 2012 vagy 13 valami ilyesmikor láttam, hogy az Ákos kiposztolt egy ilyen SoundCloud linket, ahol a saját zenéjét posztolta. Ráírtam, és így találkoztunk újra.
Újra, again. Igen. Ahogy ezt az angol mondja. Igen. És akkor onnantól töretlen. Elgondolkodtatok azon, hogy mi lett volna egyébként akkor, akkor nem beszélgetnénk, hogyha mondjuk nem lett volna befogadható vagy kompatibilis a egyéni elképzelésetekkel a másiknak a zenei stílusa? Vagy ez eleve így adta magát, hogy nektek ezen az úton kell haladni? Mert ugye egy húron pendültetek.
Izgalmas, mert azért itt szerintem nagyon sokat latba vesz az, hogy mi az elején nagyon sok időt együtt töltöttünk, csak azon, hogy mi együtt zenéljünk, és kitaláljuk, hogy hogyan lehet.
Hát akkor már az elején együtt szocializálódtatok, igen, ahhoz, hogy ne legyen olyan nagy eltérés.
Igen, és így lényegében sok élményünk volt, és ez így formálta magát, meg adta, meg saját magunkat fejlesztettük lényegében. Szóval felmentünk a YouTube-ra, megnéztük, hogy hogyan kell mondjuk ezen a szintén meg ezt megcsinálni a számítógépen, és akkor így magunkat felfejlesztettük oda, hogy egy idő után eljutottunk oda, hogy már így lényegében tudunk zenéket írni.
Ugye, amikor elektronikus zenéről beszélünk, akkor általában az a sztereotípia jelenik meg a fejünkben, meg a fülünkben, hogy szól a zene. Tehát instrumentális verzióról van szó. Hát azért a ti dalaitok, és ha már dalokról beszélünk, akkor a dal feltételez valami szövegi részt. Azért a ti dalaitok tartalmaznak szövegrészt is. Nem tudom, hogy mekkora hülyeség föltenne a kérdés, hogy a ti szempontotokból melyik a fontosabb, a szöveg, vagy a zene, vagyis az instrumentalitás?
Én ezt úgy tudom megfogalmazni, hogy így, hogy melyik fontosabb, így nem, de úgy meg tudom fogalmazni, hogy akármennyire lehet jó a zene, hogyha a szöveg rossz, akkor viszont ez fordítva nem így van.
Te úgy érzed, hogy egyébként az emberek nagy többsége az most már inkább szövegorientál? Tehát a szövegre figyel?
Mert
korábban azt mondták, hogy mondjuk ezelőtt 60-70 évvel vegy egy jó dallamot, legyen egy jó refrén, aztán majd ráírjuk a hacacárét, és mindenki boldog lesz.
Hát azt nem tudom, hogy az embereknek mi a fontosabb, de nekem ez fontos.
Te vagy a szöveg elkövető?
Igen. De mondom, szóval, hogy ez nem... Tehát hogyha van egy kevésbé jó zene, viszont nagyon erős a szöveg, de ez nekünk szerintem a gyerekkorunkból azért volt pár példa, most nem akarok magyar előadókat felsorolni, ahol mondjuk a megszólalás nem olyan erős, de annyira erős a szöveg, hogy az a mai napig működik, és a mai napig játsszák rádiók.
De hát akkor ez egy fontos vezérmotívum, hogy a szöveg az ugyanolyan erősséggel,
igen,
jelenjen meg, mint a dal. Tehát akkor a munkafolyamat az úgy, hogy történik egyébként, melyik a prioritás? Először a zenei gondolatok vannak, és akkor arra kezdesz te írni?
Igen. Azért nagyon sokat segít az, hogy főleg régebben, mostanában azért már más a dolog, de régen, amikor még együtt is laktunk ráadásul,
a próbaterem
is egybe volt, szóval ott minden együtt történt, akkor jó volt. Tehát könnyebb volt olyan értelemben szöveget írni, hogy ha nem velem történt valami, hanem mondjuk az Ákossal történt valami, azt is bele lehetett írni a szövegbe. És akkor ilyen nagyon organikusan egyszerre történt minden. Nyilván most már...
Most már az Ákossal nem történik semmi, csak veled.
Nem, hát egyszerűen az van, hogy most már nem együtt élünk, nem 20 évesek vagyunk. Nyilván teljesen más egy ilyen szöveget összerakni. Egyébként hozzáteszem, sokkal nehezebb. Sokkal nehezebben jönnek ki új sorok, de hát még mindig sok táplálkozás van azért régi jegyzetekből.
Ez azt is jelentette, hogy olvastam, hogy akkor, amikor ugye elővettétek a régi dalokat, és akkor ezeket megpróbáltatok mostani tudással fölvértezve megoldani, akkor az nem mindig jelentett olyan nagyon könnyű utat.
Igen. Főleg a Krokodil című dalunknál volt egy ilyen, arra emlékszem a stúdióban, hogy ezt meghallgattuk egyszer, és aztán a Lákos így lecsukta a laptopot, és azt mondja, hogy ezt hagyjuk. Mert az annyira nyomasztó volt hirtelen, hogy már nagyon nehezen lehetett azonosulni vele.
Mire készültek ezen a koncerten, amelyik ugye november 29-én lesz a Papp László Sportarénában? Mekkora programotok lesz?
40 perc, azt hiszem.
Én úgy emlékszem, hogy 30,
de 30-40 hát perc.
Tovább húzzátok majd a refrént, érted egy kicsivel.
Egyébként így működik ez nagyjából.
Lényegében igen. Az biztos, hogy lesz új közönség, nagyon sok ember, szóval, hogy így...
Akik elsőként fognak velünk találkozni,
úgyhogy szerintem ezt azért szem előtt kell tartani. Plusz magyar közönség lesz. Attól függetlenül, hogy szerintem, hogy a külföldi az előadó, azért nagy részt ugye magyarok lesznek itt. Hát ezeket is
hát igen, de a ti szövegi üzeneitek azok magyarul fogalmazódnak meg. Uh-huh. Tehát a magyar...
Igen, de van instrumentális track is, amit szoktunk játszani.
Vannak sok ilyen, tényleg csak elektronikus zene.
És akkor a tracklista már készen van?
Nincs. Az a jó hír, hogy így ez az egész egyetlen egy projekten belül van, és így koncert közben bármikor tudunk változtatni, hogy miután mi jöjjön. Szóval, hogy így ez a szabadság azért megvan, hogyha mondjuk azt érezzük, hogy ezt a számot lehet, hogy most nem kéne.
Ez lesz egyébként az első nagy színpad?
Hát aréna.
Igen, az aréna. A legnagyobb színpad, akkor igen. Uh-huh.
Igen.
A parkban voltunk már többször. Az igen. Talán egy
hát jó, az is nagy színpad, persze csak az egy nyitottabb, igen, igen. De mondjuk egy ilyen, és a zárt közegben való koncert élvezkedés, azért mégiscsak más, mégiscsak egy burokban van az ember.
Igen.
Nagyon sok olyan belső hatást kell megélni, legyen az tömeg, vagy éppen hogy ülsz, amikor szabadban vagy, akkor egy picit mégiscsak másként érezzük át. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen a meghívást.
Tehát alapvetően Bonobó koncert lesz november 29-én a Papp László Sportarénában, de az Analóg Balaton, meg se kérdeztem, hogy miért így hívnak benneteket, azt mert a következő alkalommal fognak egy 40 perces warm-up műsort adni, amire rá lehet hangolódni. Egyébként a szakma azt írja, hogy downtempós dalokat játszatok. Ezt én úgy tudnám elmondani, hogy mondjuk a BPM lehet olyan 80-95 között, és akkor így fölemeljük a kezünket előre, és akkor így ringatjuk magunkat.
Én pontosan.
Ez a kis, nagyon-nagyon kis relaxáló, chilles, pszichedelikus rock. Izgalmas, amit csináltak. Köszönöm, hogy itt voltatok.
Köszönöm szépen.
Én pedig köszönöm az önök figyelmét. Az elmúlt 2 óra szerkesztő műsorvezetőjét, Búza Sándort hallották, a viszonthallásra.
Ez volt a Menni Enni. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n.